Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma két fő témánk lesz, az a kettő pedig nem más, mint az olimpia, amelyik lezárult. Konkrétan, amint a végetett a bronz meccs, utána egyből elkezdtük ezt a podcastet felvenni. Tehát az olimpia lesz az egyik fő témánk, a másik pedig a szerda, csütörtök, péntek, szombati igazolások az NBA-ben, hiszen az első napra reagáltunk eddig csak, és mindebben segítségünkre lesz az egyébként éppen szólnok fele utazó Gedei Tibor, Coach T. Szia!
Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát elnézés, hogy így tudtam csak összehozni. A bronzmeccset is egy benzinkúton néztem igazából, megálltam egy benzinkúton, befogtam egy streamet, és ott jobb a kommentátor, és úgy néztem végig.
Na igen. Azt hiszem, hogy az olimpiával érdemes is kezdenünk, mert szerintem nagyon is érdekes következtetéseket én legalábbis le tudtam vonni, és nyilván meg fogjuk külön vizsgálni azért a Team USA szereplését, de mivel mi NBA podcast vagyunk, és a csapatok tele vannak NBA játékosokkal, ezért azt gondolom, hogy a legnyugodtabban vizsgálódhatunk széles körűen is. Akkor Tibi, először is hozzád szólnék, bármilyen meglepetés szerinted születette, illetve valahol meglepetése az, hogy a Team USA-nek bizony nagyon-nagyon meg kellett küzdeni ezért az aranyéremért, és azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy közelített hozzájuk a világ. Ezt ugye már korábban is kijelentettük. Neked ez bármilyen szinten meglepetése?
Egyáltalán nem meglepetés. Már csak azért sem, mert idestóban körülbelül 20 éve, ugye 19 éve volt már az amerikai válogatottnak és az amerikai kosárlabdának egy olyan 6 éves időszak, amikor nem igazán tudták realizálni a papírformát, és ugye három világeseményen egymás után nem tudtak győzedelmeskedni, sőt ugye döntőt se játszani, úgyhogy egyáltalán nem lep meg, hogy közeledik kvázi a kosárlabda az NBA-hez, és hát az se lepett meg, az amerikai válogatott nyert, hiszen nekik kellett nyerni, nekik volt a legjobb keretük, és szerintem a legjobb négybe tényleg a négy legjobb csapat jutott be.
Én ezt egyébként adom, tehát messze ez volt a legjobb négy csapat, meg Zoli, te nagyon-nagyon szereted úgyis a sorrendeket, úgyhogy forgathatjuk ezt úgy is, hogy azért összességében a top 10-es játékosokról, bár itt Lillardnál kicsit húznám a fogam, de mondjuk a top 5-ös játékosokról nagyon durván kiderült, hogy igen, ők a világ legjobbjai, tehát Durant és Doncic is nagyon durva dominanciát mutatott be, de azért a legtöbb NBA-ben szereplő top 20-as játékos sem betlizett, azt mondhatjuk, nem? Tehát, hogy akiknek hozniuk kellett magukat, ugye Gobertről beszélünk itt például, hát egyszerűen hozták, és megmutatták, hogy nem véletlenül vannak ott azokban a bizonyos sorrendekben, amiket mi is össze szoktunk rakni.
Én is üdvözöllek, Tibi, először is. Igen, nagyjából egyetértek azzal, amit mondtál. Talán Tédum volt az, aki kicsit gyengében kezdte, de utána ő is úgymond megérkezett az eseményre, és végül is összességében jó teljesítmény nyújtott egy nyilvánvalóan az NBA-ben megszokotthoz képest teljesen más szerepben. Durantnak pedig ugye hihetetlen önbizalma és nyilvánvalóan tapasztalata is volt, az egyik a másikból jön ugye, és ő azért szerintem egyértelműen a torna legjobb játékosa volt. Jobb volt, mint Luka összességében, aki sérüléseig azért elég domináns volt, de az utolsó két meccsen ugye nem tudott azért már olyan teljesítmény nyújtani, mint ami egyébként benne lehetett volna, és hát nyilván el is fáradt azért, látszott rajta, itt jön be képbe az, hogy neki még kondicionálisan van helye fejlődni, és akkor valószínűleg a teljesítménye is még hihetetlenebb lesz. és hát nyilván egy nagyon-nagyon érzelmes játékos, ennek szerintem minden pozitív, de minden negatív hozamával is, és ezen azért dolgoznia kell, hogy higgadtan maradjon a pályán. Nem is feltétlenül csak azért, mert a bírók rosszul reagálnak, mivel ők is ugye emberi lények, bármennyire is időnként szeretjük őket másképp, más szavakkal illetni, hanem azért, mert nagyon sok energiát is elvesz. Tehát nem csináltad azt, hogy folyamatosan feltüzeled, felspanolod magad egy-egy neked nem tetsző ítéleten. Egyszerűen kiégsz hamarabb, és én abszolút hiszek abban, hogy egy meccsnek meg kell, hogy legyen a ritmusa, így érzelmileg, szellemileg, mentálisan is, és Luka ebben egyelőre messze nem olyan jó, mint amilyen jó játékos egyébként.
Na, de ha már erre terelted a szót, akkor most szerintem a szlovén csapattal kezdjük. Nem kell persze minden csapatról részletesen beszélnünk, de nekem az egyik ilyen nagy felfedezésem ezen az olimpián, hogy valóban jó pár olyan játékos van Európában, akit gond nélkül instant át lehetne hozni, az Egyesült Államokba kosarazni, és szerintem Mike Toby az egyik. Azt látom, hogy a FIBA játékban a kisebb pálya, a defensive 3 second, tehát a védekező 3 másodperc miatt azért a fizikai hátrány ugye annyira durván nem jön ki, mint az NBA spacing orientált világában. Tehát ezt látom. De azért Mike Toby viszonylag gyors lábon, és emellett triplázik, jól pattanózik, nyilván az ő alkatával mondjuk a 90-es években valószínűleg elnyomták volna, most viszont egy modern centernek tűnik, a szlovén válogatott egyik legszebb fénypontja volt, a másik érdekesség a szlovén válogatottal kapcsolatban pedig az, hogy Luka nélkül a pályán -2-be voltak ezen az olimpián, azt hiszem az ausztrál meccs előttig, és nem tudom ezt hogy módosította, de ez jól jelzi azt, hogy persze Lukával voltak a legjobbak, de nem haltak meg nélküle, és szerintem ez egy nagyon szuper csapat volt. Prepelic is időnként ugye az európai Lou Williams hozzátette, amit hozzá kell, és mindenkitől voltak felvillanások. Tibi, neked hogy tetszett ez a szlovén csapat?
Nekem nagyon-nagyon tetszett. Én úgy tudom, hogy +2-be voltak az ausztrál meccsőt Luka Doncsicsal, de ezzel nem hiszem, hogy összeveszünk.
A Doncsics nélkül -2.
Igen. Luka Doncsics nélkül voltak +2-be. Én úgy tudom, de teljesen mindegy, hiszen 4 pont a differencia, abszolút nem számottevő. Illetve Durant-tel szemben talán annyira védeném meg, hogy Durant volt a torna legjobb játékosa. Egy picit más játszótársak vették körül, még úgy is, hogy épp ugye Szlovéniáról akarunk beszélni, és őket méltatni, hogy hány olyan játékosuk van, aki akár NBA szinten is megállná a helyét. Azért Durantnek szerintem 1-2, de inkább 3 fokkal könnyebb dolga volt. Sokkal kisebb Juzicsal kellett dolgoznia, voltak mások, akik át tudták venni a líder szerepet, amikor nagyon kellett. Ennek ellenére nyilván fantasztikus volt, és nagyon-nagyon kellett, hogy az Egyesült Államok olimpiát nyerjen. Toby nagyon tetszik nekem. Én egész végig azon agyaltam, hogy oké, a hármasa az nem hiszem, hogy NBA szinten átvihető, ott ugye egy picivel messze van, és annyira lapos a dobása, hogy ott az a fél méter azért számít, de ennek ellenére hihetetlenül mozgékony, nagyon jó pick and roll játékos, jó lebattanozó, fizikálisan nagyon-nagyon erős, képzett, nagyon-nagyon képzett palánk alatt, és látszik, hogy van kosárikúja, van passzjátéka. Hát ő nekem nagyon tetszett, én nem is tudom, hogy ő miért nem a tengeren túlon játszik, főleg azért, mert ő egy NBA kompatibilis játékos, és Prepel is nekem is tetszik. Ott azért én úgy gondolom, hogy egy atletikusabb ligában az, hogy ő 6-2 magassággal mit tudna hozni, valószínű megállna a helyét, de hát nem lenne ennyire domináns, mint itt az olimpián, amit láttunk tőle, hogy közel 20 pontot, nem tudom, 18,5-19 pontot átlagolt, viszonylag jó százalékkal, 40% körüli triplával. Illetve nekem, aki még nagyon-nagyon tetszett, ugye a kis Dragic, tudjuk, hogy ő nem rossz játékos, és voltak olyan mérkőzései, ahol hihetetlen klasszisát mutatta meg. Ő azért sokkal-sokkal inkonzisztensebb kosárlabdázó, és nekem Kánszár, vagy nem tudom pontosan, hogy kell ejteni, bár ugye a közvetítéseknél...
Általában Csáncsárt hallottunk, igen, tehát ez igen, biztos, hogy nem.
Igazából, igen, főleg, hogy én Euroligát ugye nem is követek, ő is nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekem, egy nagyon higgadt, nagyon jó shooter. De az egész szlovén csapat Luka körül szuperül volt összerakva, és az, hogy ő ilyen tömegterhelésben, szinte pihenő napok nélkül kis túlzással, 40 perc pressz ellen folyamatos duplával nem tud olyan teljesítményt nyújtani, mint az első egy-két meccsen, valószínű kívül se tudott volna, hogyha neki ilyen Juzicsal kell dolgozni, szerintem legalábbis. Úgyhogy igen, itt a végére picit elfáradtak, illetve amit te is kiemeltél, hogy alapjába véve nagyon sok olyan fegyelmezetlenségi hiba volt, ami sajnos akár még ezt a bronzmérkőzés elvesztését is eredményezte. És ezekre gondolok, amikor például a félidő végén Doncsics 8-10 másodperccel a végelőtt megpróbált 10 méterről kiarcolni három büntetőt teljesen feleslegesen is, ugye kontrazicsert kaptak, a folyamatos reklamálás, ebbe egy picit belefáradtak, de összességével tényleg én emelem a kalapon, főleg, hogy egy mini államról, egy mini országról beszélünk, bocsánat, és eszméletlen nagy respekt, hogy ennyi jó kosárlabdázót ki tudtak nevelni.
Na, dobjuk le az atombombát akkor Tibire is, meg jó pár hallgatóra. Vlatko Kancsár az Denver Nuggets játékosa, csak nem nagyon játszott eddig, de egyébként amikor beállt, akkor kifejezetten szerették a Denver szurkolók. Remélem, hogy jövőre majd egy kicsit többet látjuk őt. Zoli, neked még bármi kiegészítés itt a szlovén csapathoz?
Szerintem elmondhatok mindent. Kancsáról annyit, hogy nagyon-nagyon lassú a dobó mozdulata, és emiatt ugye az NBA-ben nehéz azért neki ezeket ugyanolyan technikával rádobni, mint itt. Gyönyörű, nagy íves dobásai vannak, hatalmas gyertyákat küld rá, de tényleg borzasztó lassú a dobó mozdulata, úgyhogy ezt egy picit az NBA-re szerintem fel kell gyorsítani, és hát védekezésben ő azért túl lassú. Ettől függetlenül nyilván azt nem mondom, hogy nem játszott a többet, mert nyilván ilyen 10-15 perces játékosként én is el tudom képzelni, de ő igazán sztár azért Európában lehetne. Még ezt is várom egyébként, hogy majd ő azért visszajön egy pár éven belül.
Beszéljünk akkor Tibi a kedvenc csapatodról, Ausztráliáról, amelyik leginkább fölül tudta múlni a játékosok minőségét csapatként. Ezt szerintem kijelenthetjük az egész olimpiára nézve, tehát azért az ausztrál keret messze nem ilyen erős. Nyilván ez a FIBA Patty Mills, ez valami hihetetlen találmány, és gyakorlatilag ahogy öregszik, egyre durvább és egyre jobb lesz, úgyhogy azt el kell ismerni, hogy ő körülbelül a harmadik, negyedik legjobb játékos volt ezen az egész olimpián, de még ezzel együtt is azt mondom, hogy ez a keret messze nem ilyen elős. Noha, persze ugye Jack Landale például eladta magát, tehát ő a Spurshöz igazol, és teljesen jogosan, tehát például egy ilyen mozgékony magas ember szerintem meg fogja találni a számításait a mai NBA-ben, majd nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy a Spurs-Center rotációja hogy alakul, de ez egy sokkal későbbi téma. Az ausztrálok egyetértesz ebben, hogy elképesztően felül tudták múlni, mondjuk, hogyha összeadnánk a kis rétingjeiket, azt a számot?
Igen, bár nyilván a végső eredményük így sem meglepetés, és egyébként az atombomba miatt brutálisan szégyellem most magam Kancsárnál, úgyhogy itt ülök és vörösödik épp a fejem, de megpróbálom ezt túltenni magam. A Patty Mills jelenség egy nagyon érdekes jelenség. Azért itt egy kisebb rendszert építenek rá, úgy vannak a szettpléjek összerakva, hogy az ő komfortzónáját erősítsék, az ő dobásait erősítsék. Nyilván semmit nem veszel az érdemeiből, hiszen 40 pont felett dobni egy rossz mérkőzésen brutálisan nehéz, és nem is tudom, hogy hányszor volt erre példa ugye az olimpiák történetébe. De az biztos, hogy minden egyes centiméter, minden egyes játékos, minden egyes lók, minden egyes szettő úgy van felépítve, hogy Peti ott kapja meg a labdát, úgy kapja meg a labdát, hogy ő szereti megkapni. Nagyon-nagyon nehéz ellene védekezni pont emiatt, hiszen extra jól használja ezeket a screeneket. Én imádom őket nézni, hiszen tényleg a szettőjek annyira változatosak, és annyira szerteágazók, hogy soha nem tudod, hogy mi következik a következő pillanatban, mikor fut ki egy blokkból, mikor van egy pindámja, mikor fordul vissza, és ő ad esetleg egy blokkot, amiből a végén mégis ő kerül helyzetbe, és hát nyilván ő egy kegyetlenül jó shooter. És hát az, hogy NBA-be ő miért volt csak egy nagyon jó játékos, egy nagyon jó roleplayer, hát valószínű azért, mert ott vannak olyan játékosok, akik egyszerűen egyénileg jobbak, illetve ott magát a rendszert nem lehet ennyire egy Patty Mills köré szabni, mint ahogy itt szinte kötelező, szinte muszáj. Tájbul nagyon-nagyon tetszett. Az, hogy ő a támadó lepattanókért, hogy tud elmenni, hogy milyen hihetetlen atletikus, hogy milyen a védekezését tudjuk, hogy extra, de itt látszott, hogy olyan labdaszerzései vannak, és olyan defensív sztábjai, ami tényleg élmény számba megy. Hogy egy Exum úgy jön be a padról, hogy tud hozzátenni, nem is keveset, és ő is mind védekezésben, mind támadásban abszolút tudja a helyét. Egy Joingles minden poszton tud gyakorlatilag játszani, imádom a pick and rollját, imádom a passzjátékát, és leginkább azt imádom, hogyha kap egy kiosztást, akkor a release-e azért gyors, mert ő se hozza a labdát, hanem ahogy kapja, ő már ugye lövi. És nagyon-nagyon hatékony tud belőle lenni. Hát ugye a sérülésüket a sajnálom, mert a fenti rotáció úgy azért megcsapant, és ez talán nem hiszem, hogy ezen múlt az Amerika mérkőzés, sőt biztos, hogy nem ezen, de jól jött volna plusz egy ember, ugye? És hát a Ledél pedig már évek óta látjuk, hogy ő tényleg egy mozgékony, kifejezetten és szépen dobó center. Nála inkább elbírom azt képzelni, hogy ha úgy dolgoznak vele, vagy dolgoztak volna vele, akkor neki akár hosszú távon egy stabilabb NBA 3-asa is lehetne. Illetve nekem, aki még nagyon-nagyon tetszik, az Chris Golding, akinek imádom a dobását. Ő gyakorlatilag nálam egy picit az ausztrál JJ Redick, hihetetlen gyors release, ő is osztálja a screeneket, 8 méterről bele tud állni, és egy vérprofi játékos, úgyhogy élményszámba ment minden egyes ausztrál mérkőzés. Tényleg fantasztikus, amit ők a pályára tesznek Teamwork címszó alatt.
Én ezt nem is tudok mit hozzátenni, Zoli?
Én egy kicsit vitatkoznék azzal, hogy maximális ferőn felül teljesítettek. Ez a keret azért nagyon jó. Tehát eleve 6 NBA játékosuk volt ugye a torna előtt. Ehhez jön még hozzá ugye majd Lendél. És a Golding, akit említett, ugye Tibi, ő egy nagyon jó játékos. Ő játszott már Európában, spanyol bajnokságban volt 10 pontos játékos. Igen, most éppen ugye Ausztráliában játszik, és már talán kicsit túl van a legjobbján, ugye 32 éves, de iszonyú jó spot-up shooter. Ugye ez egy kifejezetten erős csapat volt, és ráadásul olyan wing védőik voltak most már ugye elsősorban Tybull személyében, aki, de ugye Exumot is említhetném, akiket ezzel szinte akárkire rá tudsz állítani, és ha nem is azt mondja, hogy magabiztos leszel, de legalábbis tudod, hogy mindent megtettél, és a lehető legjobb opciódat raktad rá, és az az opció adott esetben akár limitált is az ellenfelet, úgyhogy ez egy nagyon erős csapat volt, és egyébként nagyon sokszor voltak már érem közelben, úgyhogy végre most összejött egy nagy tornán az érem, azt hiszem ez volt nekik az első, de rengetegszer voltak ők olimpián már 8-ban, VB-n is 8-ban, és mint hogyha 4-be is lettek volna, csak ugye nem jött össze, elveszítették a bronzmeccset. Azt hiszem egy VB-n volt az, hogy egy kicsit szurkolék szerint, de én is ugye emlékszem, hogy kicsit elcsalták az elődöntőt, és aztán legit módon elbukták utána a bronzérmet, már nem fogom nektek megmondani, hogy ki ellen, de nagyon-nagyon közel voltak már az éremhez, úgyhogy most végre összejött, és szerintem nagyon megérdemelték. Csapatként talán a legjobban összeszokott és a legjobban muzsikáló társaság volt az egész tornán a franciák mellett, és én egy kicsit csalódott voltam egyébként az elődöntőben, mert egy olyan kezdés után 15 pontos előnyel az USA ellen kicsit szerintem megijedtek attól, hogy ők megnyerték ezt a meccset. Én tudom, hogy az USA nagyon jó védekezett utána, tehát tőlük se vegyük el a kreditet, de ott szerintem kicsit be tele lett a gatya, és ha újra játszották ezt a meccset, szerintem akár egy nagyon szoros végeredmény is lehetne.
Ezzel is egyetértek, hogy jó, hogy megemlítetted Exumot, mert most ugye nála sose tudjuk, hogy az aktuális sérülése után épp milyen formában van, nekem nagyon tetszett. Nagyon tetszett Exum, csodálkoznék, ha ezután nagyon sokáig maradna szabad ügynök, mert még az, és erre hamarosan rátérünk, de először akkor a franciák felé terelném a szót, hogy aztán Team USA-jel fejezzük be, illetve majd talán megemlíthetjük, hogy volt-e még olyan játékos, aki nagyon tetszett, én ugye már mondtam Fontecchiót, nektek kedves hallgatók, egyértelműen bármikor áthoznám az NBA-be őt, de a franciáknál azt tudtuk, hogy ez egy erős csapat, sok NBA játékos, atletikus NBA játékosok, és őszintén szólva az egész francia szereplés az nekem olyan szempontból meglepetés, hogy én nem számítottam, hogy ők ennyire jók lesznek, és ők tulajdonképpen méltó partnerei voltak az USA-nak, és nem csak azért mondom, mert egyszer megverték őket, egyszer kikaptak tőlük, hanem azért is, mert a döntőben is látszott, hogyha egy kicsit jobban dobnak, nincsenek annyira jó dobóik, ezt hozzáteszem, szóval mondjuk úgy, egy kis szerencsével, mert ez is meg lehetett volna. USA jobb volt, előrébb járt, de nem volt klasszis különbség abszolút a két csapat között, szóval a franciák összteljesítménye nekem pozitív irányba azért meglepetés volt. Zoli, most téged kérdeznél kell először, neked?
Igen is, meg nem is. Ugye a franciákkal kapcsolatban az a kulcs mindig, hogy az egyébként nagyon-nagyon atletikus keretnek a támadójátéket mennyire tudják összerakni, és itt is egyébként, ha valamin, akkor ezen bukott el végül az arany mérkőzés. Ugye ők legyőzték már az USA-t a torna legelején, és egy hasonlóan szoros meccset tudták őket kényszeríteni a döntőben. Az igazság, hogy nagyon-nagyon közel voltak hozzá, és talán azt hiányzott, hogy legyen még egy olyan játékos a periméteren, mint amilyen Fournier is. Dekoló ugye időnként bele tud lépni ebbe a szerepbe, az elődöntőben egészen szenzációs volt, és gyakorlatilag ő nyerte meg a szlovének ellen a meccset, de talán ott még hiányzott egy kis periméter talán, és ebben egyébként lehet is remény az utánpótlásra, mert van ezen a poszton 2-3 olyan játékos, aki már az NBA-ben van ugye fiatalként. Killian Hayes az egyik, aki talán bele erősödhet majd egy ilyen szerepbe potenciálisan, és akár ugye 3 év múlva megint ugye éremessé közelébe segítheti őket, amikor még Gobert, hát talán a csúcs közelébe lesz még, és ugye egyébként Fournier is abszolút hatba fogható lesz, úgyhogy szerintem pozitív a jövő is a franciáknak, és összességében engem az nem lepett meg, hogy ennyire szervezetten és ennyire jó védekezésre tudták ezt a tornát megcsinálni. És nekik azért ugye mostában voltak nagyon jó eredményeik, tehát például a VB-n ugye 19-ben 2 éve bronzérmesek lettek, és azért azt kimondhatjuk, hogy talentben valószínűleg ugye főleg egyéni tehetségekről is beszélünk, akkor USA után talán a legerősebbek voltak. Úgyhogy ja, körülbelül ilyesmire számítottam, hogy a top 4 szereplés, és ott gyakorlatilag akármi lehet, és ez így is volt végül is.
Tibi, neked a franciák játékából bármi, ami kiragadnál, akár védekezésbe, akár támadásba?
Tehát Gobert körül azért védekezést építeni nem olyan orbitálisan, brutálisan nehéz, én úgy gondolom. Főleg, hogy bár nem szeretem, meg nekem picit elcsépelt ez a FIBA szabály, és akkor néha ebbe kapaszkodunk, de az biztos, hogy neki egy picit jobban fekszik, ugye a 3 másodperc szabály, és emiatt jobban tud rim protektálni. Nagyon tetszett egyébként, hogy rengeteget switcheltek, és rákergették Goberre a támadókat, próbálták elvenni az ellenfélnek a periméter játékát, a dobását. Nyilván volt, hogy átdobták őket, hiszen azért van ilyen, főleg ugye a döntőben láttuk, hogy egy KD ellen sokszor nem tudsz mit csinálni, mert beleáll és átdob. A támadó játékuknak nekem összességében tetszett, kevésbé kreatív, mint az ausztrál csapaté, de egy picit hasonló. Ugye Fournier az ő Patty Millsük, rengeteget futatják, rengeteg screen próbálják helyzetbe hozni, és ő is egy eszméletlenül jó shooter. Dekoló, egyetértek Zolival, ő hébe-hóba fel tudta venni, vagy tudta inkább segíteni. Nyilván ő azért egy fokkal gyengébb játékos, mint Fournier. Nekem ő is egyébként nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Sokszor egyes posztról is tudta húzni a csapatot támadásba. És hát a kiegészítő játékosok azok sajnos tényleg nem elit shooterek, és mindenkinek, TLC-nek is volt jó dobóestéje, Batumnak is volt, Jabusele-nek is volt. De ugye ezek olyan játékosok, most már ugye Batum is sajnos az a kategória, akikről egy picit túl lehetett segíteni, picit lehetett koncentráltabb a védekezés azokra a játékosokra, gondolok itt ugye főleg Fournierre, aki azért támadásban veszélyesebb, és hát tényleg ezért nem tudtak olimpiát nyerni, de hát azért álljunk meg egy szóra, a túloldalt, nem tudom, 8 all-star volt, meg 2 top 10-es játékos, stb. Úgyhogy azért ez nem is lett volna elvárható. Én úgy gondolom, hogy nagyjából így is kimaxolták, ami bennük van. Megverték egyszer az Egyesült Államokat, a döntőbe szoros mérkőzés játszottak, és a végén nyilván kellett volna a szerencse, ami most nem szegődött melléjük, úgy, mint a csoportmeccsen, de ez az ezüstérem, ez nagyon-nagyon szépen csillog, és én nem is tudom, hogy mikor volt utoljára ennyire nívós, globálisan az első 4 csapat olimpián, hogyha tényleg egyben nézzük, és nem azt nézzük, hogy volt-e jobb amerikai válogatott, vagy nem, mert nyilván a választ tudjuk, hogy igen, de összességében ez a 4 csapat, ez élmény volt. Megérte az utóbbi pár nap nem aludni.
Aha, igen, ebben egyet tudok érteni. Én még Batumot szeretném kiemelni, még akkor is, az utolsó meccse talán nem volt annyira jó, de ettől függetlenül Batumnak ez a feltámadása, amit a Clippersben láttunk idén, az teljesen legit, és teljesen ugyanaz a játékos volt. Tehát nem vállalt nagyobb szerepet, a Clippersben sincs túl nagy támadó szerepe, itt sem vállalta azt el, viszont védekezésbe, pattanózásba, gyors döntésekbe, amit hozzátett, az fantasztikus volt, és ez egy igazi, tök jó sztori igazából. Most arról nem is beszélve, hogy ő azért sarok triplában a karrieri második felére lett igazán jó. Azért kevesen emlékeznek rá, de Batum nem 40%-os triplázással indította a karrierjét, úgyhogy ez is egy érdekesség, és szerintem ezt is azért nagyjából meg tudta mutatni. Nekem nagyon tetszett, és egy ikonikus momentum volt az, amikor az ő blokkjával jutott be végül a döntőbe Franciaország, mert fantasztikusan játszott azon a meccsen, és szerintem Lukát is nagyon jól fogta, amit ugye Luka ellen meg lehet tenni, mert ilyen szempontból ő is egy kicsit Durant, hogy nagyjából saját maga tudja meggátolni leginkább, vagy adott esetben egy sérülés azt, hogy hány pontot, hány asszisztot termel. Térjünk át akkor a Team USA-re, itt talán egy kicsit részletekbe belemeltünk, de Kevin Durant volt a legjobb játékos, ezt megénekeltük, viszont gondolom abban mind a ketten egyetértetek, Zoli, felét fordulok először, hogy magasan a második legjobb játékos pedig Jrue Holiday volt.
Igen, hát ugye neki nagyon-nagyon felértékelődött a szerepe védekezésben, ebben a rosterben, ahol hát nem igazán voltak mondjuk kielitvédők rajta kívül a periméteren, főleg ugye Bembre azért lehet számítani a palánk alatt, és ő ugye ki is tud váltani kicsikre, és ez a legnagyobb erőssége. De inkább azért támadó játékosokról beszélünk, amikor megnézzük ezt a rostert. Ugye elég csak Devin Bookerre gondolni, vagy
Zach Levine.
Vagy Zach Levine-re, így van, vagy akár Dame Lillardra, aki szenzációs is imádjuk, de tudjuk, hogy nem egy nagy védő periméter játékosként. Holiday, amit melózott védekezésben, azt egészen elképesztő, és tette ezt úgy, hogy gyakorlatilag épp, hogy befutott a torna első meccseire. Ugye csapattársával egyetemben, Devin Bookerrel egyetemben, illetve Middletonnal. Middletonnak egyébként nem volt túl jó tornája, de Holiday tényleg kihajtott a belét védekezésben, és kulcs ember lett végül a döntőben is, amit lemelózott. Több francia éjjátékos ellen is, ugye Dekolot is fogta időnként, illetve Fournier-t is le a kalappal előtte. És hát azért olvastam olyan véleményeket, itt zárszóként meg elmondanám ezt, hogy a D csapatával érkezett az USA, ugye itt D, mint Dénes, kicsit hasonlít a B-re. Szerintem inkább B, mint Béla, tehát inkább ez a B csapat volt. Az valóban egyértelmű, hogy nem az A csapat, de biztos, hogy nem a D, hanem olyan körülbelül ilyen B és C közötti csapat legrosszabb esetben.
Nem, az nagyon messze van. Szerintem A és B között messze van ez a csapat.
Hát B, inkább B, én azt mondom, hogy B.
Most érted, például a centerben nem is tudsz mást, nincs ennél jobb center rotációd, mint Adebayo. Most csak, hogy mondjak egyet. Nyilván meg ki egy vicc.
Egyértelműen igen. Hát nyilván LeBron, Harden, Irving, akik ugye tapasztaltak is.
Hát,
ők azért jöhetek.
Irving feltétlenül jobb játékos lett volna itt FIBA-ban, mint Jrue Holiday, mint a mostani. Szerintem nem.
Figyelj, támadásban nyilván.
Támadásban is kb. A második legjobbja volt Jrue Holiday az Amcsiknak. Tehát azért mondom, nagyon-nagyon feküdt neki ez a FIBA történet. Az lenne az érvrendszerem, hogy ha felsorolod ezt az 5-6 nevet, bár Irvinggel simán vitatkoznék, szerintem Jrue Holidaynek ez csak olyan feküdt ez a FIBA, mint amennyire Irvingnek feküdt volna, de az azt jelenti, hogy akkor az A per B nagyjából.
Igazából Steph Curryt kellett volna mondanom, tehát egyértelműen neki kellett volna Irving helyett mondjuk, de ja, az biztos, hogy nem a legerősebb csapat, de akkor legyen A per B, vagy ugye A és B között félúton. A lényeg az, hogy, és amit még akartam mondani, hogy ez azért nem a legerősebb csapat volt, viszont sokkal erősebb annál, mint ami például a VB-n volt. Ami eszembe jutott, hogy jelen pillanatban azért az NBA-ben a 20-24 év közötti amerikai játékosok, hát finoman fogalmazva sem néznek ki úgy, mint a következő LeBron Durant, Steph Curry generáció.
Ja.
És ugye esetleg az lehet érdekes majd, hogy mi lesz mondjuk 4 év múlva, ugye 3 év, tehát ott még mondjuk szerintem rendben lesz a Team USA, de hogy mi lesz mondjuk 2028-ban, mert ott már nem vagyok abban biztos, hogy egy amerikai csapat a mélységen kívül, ami nyilvánvalóan mindig ott lesz, mint a legmélyebb csapat a tornán, de sztárok terén most szerintem nem állnak olyan jól egyébként az NBA-ben a 20 és 24 év közötti fiatalok terén.
Azért majd várjuk meg, amíg Morenték, meg Trae Youngék, meg a társaik beérnek, tehát szerintem van ott potenciál. Én azt látom, hogy pont ebbe a prime időszakban, akik most 23-tól 28-tól, hogy ott van egy ilyen elég durva üresedés, de én nekem a mostani nagyon fiatalok viszont tetszenek. Úgyhogy lehet, hogy én ilyen szempontból pont a következő olimpiát nézném meg jobban, mint a 28-as.
Potenciál van bennük, de én nem látom a következő LeBront, meg a következő Steph Curryt, maradjunk annyiban.
Ez okés, ez lehet, hogy az ilyen szintű sztár talán nincsen közöttük, igen. Amit én meg szeretnék egyezni Team USA-jel kapcsolatban, az, hogy jó pár játékos sokkal rosszabb, hát playernek tűnt az én szememben itt a FIBA-ban. Ugye Zach Levine gyakorlatilag leégett ezen az olimpián, ezt nem tudom máshogy mondani, tehát védekezésben folyamatosan vadásztak rá, támadásban abszolút nem tudta érvényesíteni az atletikus képességet, mert hogy az a helyzet, hogy itt egy sokkal jobb ball handling kell a FIBA-hoz. Lehet, hogy a lépés szabály miatt is, de azért is, mert jobban tudnak tömörülni ugye a csapatok, sokkal jobb ball handling kell, mint ami Levine-nek van, és szerintem ez tragikus volt nézni, is rossz volt az ő olimpiáját. Draymond Green, erről beszéltünk admin chaten, hogy az NBA-ben mondjuk egy 10/7-es játékos itt olyan 10/3-asnak, 4-esnek tűnt. És nem is értettem a csapatokat, és Tibi, így dobnám tovább a labdát az amerikai keret csalódásai témakörben, hogy például miért fogták ennyire Draymond Green-t a periméteren az európai csapatok, hogy az a sematikus védekezés nem bírta volna ki, hogy Draymond Green-t egyáltalán ne fogják, mert engem ez idegesített Team USA ellenfeleknél, hogy érdekes, hogy milyen bonyolult védekezési sémákat és zónákat használnak, de ebbe már ez a meccsapolás valahogy nem fért bele, és Draymond Greenről 6 méterre le kellett volna segíteni.
Nem igaz, hogy nem adták fel minden mérkőzésen. Voltak azért mérkőzések, ahol azért a half-side defense úgy lett összerakva, hogy rájöjjön ki dobás, és ugye volt is olyan mérkőzés, ahol dobott 2 darab 3 pontost. Ennek ellenére igen, az a playmaking, amit ő tud, ahhoz nyilván kell egy rendszer. És azért szerintem ez az amerikai válogatott annyira individualista kosárlabdát játszott, és annyira tényleg az egyéni
ő edge-re épített, hogy amit ő tud, az itt egyáltalán nem, hogy teljesen felesleges volt a pályán. Teljesen. Hogyha beraktak volna helyére egy közepesen védekező stretch 5-öt, sokkal jobbak lettek volna valószínű. Úgyhogy igen, Green nálam nem leszerepelt, de neki itt nem lett volna helye, illetve hát Levidéket talán annyira próbálná megvédeni, hogy itt azért teljesen más szerepkörbe kellett kosárlabdázniuk, mint amit az NBA-ben a saját csapatok, az NBA defense-ek ellen kell csinálni, és ezekben a szerepkörökben ők egyáltalán nem állták meg a helyüket, nem úgy, mint ugye Jrue Holiday, akinek nyilván a védekezését elmondtátok, és méltattátok, és hát fantasztikus, tényleg eszméletlen, és az az effort, amit beletesz úgy, hogy döntőt játszott két nappal az első meccs előtt, vagy nem tudom, három nappal, de nincs ennek jelentősége. Amellett én azért gondolom, hogy ő mondjuk egy Irvingnél akár hasznosabb is tud lenni, mert azok a drive-ok, amiket ő erőből megcsinál, amiket ő a palánk alatt meg tud oldani a tömörült védelem ellen, azokhoz egyébként kell egy brutálisan nagy fizikum, egy nagyon-nagyon erős fizikum, és hát ugye neki azért ez megvan. Úgyhogy neki szerintem ezek a defense-ek, ezek viszonylag jobban feküdtek, mint azoknak a játékosoknak, akik tényleg skillből, sebességből, akár dribblingből akarják megoldani ezeket a drive-okat, ezeket az egy-egyeket, vagy pick and roll-okat. Úgyhogy ő nekem nagyon-nagyon pozitív volt, amúgy is nagyon-nagyon szeretem, illetve én is értek egyet azzal, hogy D-válogatott, mert oké, Curry ő egy korszakos játékos, és ha ő itt van, akkor ő tényleg tud mindig olyat hozzátenni, amit senki más, de szerintem is ez egy ilyen A per B-szerűség.
Azért volt nagyon pozitív oldala a Team USA első vereségének, és Zoli felé terelném a szót. Kikaptak ugye a franciáktól, és látszott az, hogy aki itt nem védekezik, az nehezen tud pályán maradni, és ennek megfelelően át is alakult szépen a rotáció, és azért a Team USA védekezése, aki egy kieséses szakaszban csodálatos volt, én azt mondom. Tehát, hogy azért itt már nagyon jól sikerült kicsit alkalmazkodni ez a játékhoz. Amint ők is elkezdtek tömörülni, folyamatosan gyártották a turnovereket ugye az ellenfelek, és ebben egy hatalmas előnybe kerültek. És szerintem gyakorlatilag itt dölt el az, hogy a Team USA-t valójában nem fogja senki megverni, mert támadásban azért, hát az ausztrálokat a végén megszórták, de támadásban azért nem esünk hasra attól, hogy Durant egyedül cipeli a hátán az egész csapatot, és néha Jrue ide egy kis playmakinget hozzárak. Lillard például csak nagyon ritkán és időnként tudott fellépni. Tatum a döntőt kivéve minden erős ellenfél ellen bakizott. Tehát azt láttuk, hogy nem támadásban nyerték meg ezt az olimpiát, hanem főként védekezésben.
Ez így van, és egyébként ez megszokott abból a szempontból, hogy ők nem nagyon szoktak az olimpiákra ilyen extra játékhívásokat hozni. Volt egy kis vitánk ugye a Gibeszki Marci barátunkkal a chaten erről, hogy ennek mi lehet az oka. Szerinte ez ilyen gőgösség is, és nagyképűség is. Lehet, hogy az is benne van, de szerintem azért az, hogy szinte most semmi idő nem volt, hogy felkészülni, ez egyik. Másik pedig az, hogy annyira fluktálódik ez a csapat mindig, ez a keret mindig, tehát van 3-4-5 általában standard játékos ugye egy-egy ilyen 10 éves periódusban, mert én ezt így bontanám le, ugye általában, inkább ilyen két olimpiai ciklus, tehát ilyen 8 év szokott lenni ugye Team USA életében egy-egy ilyen éra, és utána teljes csapatokat is lecserélnek probléma nélkül. Szóval egyszerűen nincs idő arra, hogy ugye összeszokjanak, és általában ezek a játékosok egymás ellen játszanak az NBA-be, tehát nem egy csapatban vannak, hogy maximum ugye ketten vannak egy gárdában, és hát ugye más szerepet is kell játszaniuk, tehát azért nem egyszerű, és ugye ez a úgy mondom, amikor erre mondják, hogy too much talent, hogy van az a pont, amikor már egy bizonyos szempontból kontraproduktívá kezd válni az, hogy mennyire durván tehetséges ez a keret, mert egy csomó játékosnak olyan szerepbe kellene helytállnia, ami egyébként abszolút nem az ő szerepe. Szóval ebből a szempontból érdekesebb lehetne egy olyan csapat összeállítás is, hogy NBA játékosokból úgy állítod össze, hogy megvan a három szupersztárod, és akár azoknak a szupersztároknak, hogy az NBA csapatából hozol át ugye roleplayereket, amerikai roleplayereket, ezt nyilvánvalóan nem lehet megtenni két okból. Az egyik, hogy nem nagyon lenne idejük ugye együtt készülni megint csak, hiszen ugye az NBA-ben játszanak szinte egész évben, utána meg ugye nyaralnak, nyáron is pihennek, nem fognak összeírni egy olimpiai összetartást, csak ugye a tornák évében. A másik probléma viszont az, hogy a legnagyobb sztárjaid azért sokszor akarnak játszani az ilyen tornán, és nem mondhatod nekik azt, hogyha ő egyértelműen jobb játékos, mint egy roleplayer, hogy hát bocsi, de ilyen csapat szempontok miatt én téged kihagylak. És ebből jön össze mindig ez a katyvasz gyakorlatilag, hogy egyértelműen ők a legtehetségesebbek, de nincs igazán kialakult csapat, szellem, csapatjáték. És És ezt ugye tudjuk, hogy támadó játékokat sokkal nehezebb összerakni, mint védekező játékokat, védekező stílust, védekező formációkat, mert a védekező formációkat szinte, sőt, nem is szinte, hanem azokkal mindenki találkozik gyakorlatilag a saját csapatán belül is. Van bizonyos számú, véges számú védekező játék, és akkor azt fogják ugye játszani. 3-2-ben, 2-3-ban, ilyen zónában, emberfogásban, besegítés, váltás, tehát ezek adottak mindenki számára, viszont támadójáték szempontjában a támadódon sokkal árnyaltabb, nüanszosabb ez az egész történet, és ott nehezebb összerakni. És ez azért itt is átjött egyértelműen, hogy ott nem néz ki jól a dolog, és egyegyezések, és ott tényleg Durant kellett, hogy mint egy konzisztens, igazán konzisztens támadójátékos berakja azt a meccsenként 25 pontot.
Igen, és ezzel gyakorlatilag meg is nyerték ezt a tornát. Még a szabályok. Mik azok a szabályok, amik jobban tetszenek esetleg nektek? Mi az, amit instant áthoznátok az NBA-be? Szerintem ezt a kérdést sokan forgatják most a fejükben. Tibi?
Bocsánat, hogy még az Oli mondadójára reflektálok, majd ezt remélem összevágod úgy, hogy a dadogás az ne legyen benne, vagy hagy benne, mindegy. Hát én Zolival értek egyet, hogy ezt a gőgösséget nem bírom elképzelni, már bocsánat, hogy összeáll a stáb, vagy összeülnek a játékosok, és akkor azt mondják, hogy gyerekek, játszunk szetpléjeket, mert hogy az jó. Ne! Mutassuk meg Európának, hogy nekünk nem kell. Ezt annyira nem bírom elképzelni. Inkább tényleg az, hogy semmi idejük nincsen összerakni olyan idézőjelbe bonyolultabb játékokat, amiket tényleg be kell timingolni, amikre készülni kell. Nyilván kevésbé is van rá szükségük, mint mondjuk egy ausztrál válogatottnak, ahol Mills kell helyzetbe hozni kismilliószor, hogy hatékonyan tudjál támadni, ők enélkül is tudnak. A másik gondolatom meg az, hogy igen, a defense nyerte meg talán nekik az olimpiát, de hogyha egy kicsit közhelyes választ is adhatok, akkor szerintem a talent nyerte meg. Lehet most azt mondani, hogy a talentből fakadó defense, de szerintem ennyi. Övéké volt messze a legerősebb keret, hogyha ő megnézzük, hogy legjobb játékos második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, stb. Akkor messze övéké volt a legjobb keret, ezért tudtak nyerni. Kérdésedre pedig a válasz, hát szerintem a játékvezetés az parádésan jó volt összességében. Voltak hibák, de én imádtam nézni, hogy a játékvezetők tényleg kordába tartják a mérkőzést, hogy egyből megfújják, amit meg kell. Én nagyon szeretem az európai szabályba a sportszerűtlen fangutoknak a használatát, sokkal-sokkal jobban letisztítja a játékot. Tetszik az, hogy mezőnyben viszont ezek a sztárkolók elmaradnak, az ilyen felesleges, keressük a kontaktot, és majd beleugrunk a védőbe, és megkapjuk a 3 büntetőt, vagy 2 büntetőt, fújások elmaradnak. Én leginkább ez az, amit tudok élvezni, sokkal-sokkal tisztább lesz tőle a játék, ez nekem tetszik. A többi szabály, hogy a 3 másodperc szabály például, engem az kevésbé izgat, nem is hiszem, hogy akkora jelentősége van, mint amekkorát tulajdonítunk sokszor neki, úgyhogy én azzal nem nagyon foglalkozok, és hát ugye a legviccesebb az a Rajabelnek volt a kiírása, aki azt mondta, hogy hát ugye a labda miatt kapott ki az amerikai válogatott, nem elég jó a labda, nem tudom, túl könnyű vagy túl nehéz, és nyilván elfelejtette, hogy a francia csapat nagy része ugyanaz az NBA labdával edzés játszik minden egyes nap, úgyhogy nekik is új volt a labda. Ez volt a legviccesebb érv, amit hallottam az olimpia alatt.
Ez nekem meg sem volt, úgyhogy ezt köszi, és én is egyébként főként ezt a sztárkolóknak a ilyen kicsit keményebb játék engedélyezését vinném vissza az NBA-be, amit egyébként tegyük hozzá, hogy a playoff-ba látunk is, és minél beljebb haladunk a playoff-ba, annál sokkal-sokkal több ütközést engednek a játékvezetők, de önmagában az NBA játékvezetéssel minden évben elmondjuk Zolival, hogy bajaink vannak. Zoli, te is ebbe a vonalba gondolkodtál, vagy lenne még valami más is, amit esetleg átvinnél instant?
Igen, ugye én azzal nem értek egyet Tibinél, hogy nem számít annyit ugye a 3 másodperc, bár meg kéne nézni megint ugye az NBA-ben, nagyon rég láttuk azt, hogy milyen, amikor nincs ez a szabály. Nyilvánvalóan azért visszahozhatni egy csomó olyan játékost, akik ugye kezdenek kihalni. Amit én áthoznék, viszont felmerülne egy kérdés vele ezzel kapcsolatban, ugye a goaltending szabály. Na ott azért az NBA-ben nagyon megnézem, amikor 3 szuper atléta repül rá a gyűrűn lévő labdára. Talán annyi a félelemben nem, hogy mi van, hogyha ezek ugye a levegőbe ütköznek, ezek a hihetetlen atléták, izomtömegek, mert ugye ott nem kellene meg kivárni, ugye, hogyha a gyűrűn van a labda, hanem tényleg az atletikusságuk teljes erejével rá tudnának robbanni, és hát rohadt látványos dolgokat látnánk védő oldalon is, és védő játékosoktól és támadó játékosoktól is, csak mi van, hogyha ugye találkoznak ezek a levegőbe, tehát azért az ott érdekes dolgokat szülhetne.
Hát mondjuk ma meg már ráadásul a nagyobb testek, kétségtelenül nem az atletikusabbak, de a nagyobb testek egyértelműen az Euroligában vannak. A 218-220 centis játékosok, az igazán nagy darab játékosok most már nem az Egyesült Államok terepei, és végül is velük sem volt ilyen probléma, úgyhogy persze lehet.
Igen,
lehet,
csak hogy... tudod, pont nem ők repülnek akkorát általában, mert ők ugye igen. Felmennek, viszont a periméter játékosok, akik atletikusak, ők ugye 2-2,5 méterről is ugye elugranának, és ott találkozhatnak, de mindegy, tehát én azért ezt visszahoznám, csak nem visszahoznám, hanem bevezetném, mert ugye ez nem volt még azt hiszem az NBA-ben soha ez a szabály, de ezt mindenképpen bevezetném, mert és ráadásul azért is, mert sokszor benézik a bírók a goaltending hívásokat, és ugye videózgatni kell, meg mit tudom én, ez leegyszerűsíteni az ő dolgokat is, nincsen gyakorlatilag goaltending, persze van goaltending, csak ugye leegyszerűsödött az európai szabályban.
Na akkor nagy vonalakban beszélgessünk arról, hogy milyen igazolások történtek az elmúlt napban, nem fogunk most mindenem végigmenni, hiszen utána majd a csapatokon egyenként végigmegyünk, és akkor részletesen hallhatjátok a keretet, a véleményt róla, de azért mégis a Chicago Bulls DeRozan igazolása egy egészen különleges csapatot vetít előre nekünk, ahol Zach LaVine és DeMar DeRozan valószínűleg a két leggyengébb olyan perimétervédő, aki támadásban akár első számú játékos is lehetne, 2-3-as poszton. Na, ez a két játékos mostantól együtt játszik, és beszélgettünk, Tibi, ugye emlékszel erről, hogy mégis hogy működne ez támadásban, és én ugye azt dobtam fel, hogy technikailag ez úgy működhet legjobban, hogyha oda vesszük Lonzo Ballt is, hogy oda vesszük Vucevicet is, hogy akkor itt valójában DeRozannak kéne lennie a ball handlernek, mert ő a legrosszabb off-the-ball játékos, és a többiek pedig tudnak triplázni. Jó off-the-ball játékosok, LaVine ugye kifejezetten szokott is menni néha az eliupokra, az ilyen félpályakerülős befutásokkal, és akkor ezek szerint lehet, hogy innentől majd a Chicago Bullsnak az lesz a taktikája, hogy egy DeRozan, Vucevic, pick and roll alapú támadásból remek támadó játékosokkal egy ilyen Portlandet hoz létre, amelyik mit tudom, top 5-ben van támadásban, és bottom 5-ban védekezésben, vagy mi lehet itt a DeRozan igazolás mögötti gondolat? Mit gondolsz?
Elméleti síkon nekem ez nagyon tetszik, hogy volt 3&D gárnak használjuk, de gyanítom, hogy nem ezt fogjuk látni. És szerintem az igazolások mögött pedig az volt, hogy megpróbálnak egy playoff csapatot összerakni, méghozzá azzal a taktikával, hogy hozzuk ide azokat azt a talentmennyiséget, amit most meg tudunk szerezni. Én kb. Ezt látom. Védekezésben nem lesz ez a csapat jó, bár szerintem az alapszakaszban nem is ez lesz igazából a döntő, ez egy playoff busz lesz, ez nem is kérdés. A támadó játékuk, hogyha nem optimálisan támadnak, és esetleg azt fogják csinálni, amit én gyanítok, hogy Bolnál lesz sokat a labda, ő fogja hozni esetleg LaVine, és szerintem DeRozan fogja a legkisebb szerepet kapni, ami nyilván abszurd, de tényleg ezt látom most magam előtt, hogy ez fog történni. Ezzel együtt is ez egy nagyon-nagyon jó támadó csapat lehet. Hogyha a támadás sikerül kimaxolni és optimalizálni, akkor akár egy top 4, top 5, és akkor szerintem nem mondtam durvát, hanem akkor is lehet egy top 8, top 10-es támadó csapat. Keleten ez elég kell, hogy legyen a playoffra, és hát ott ugye a defense miatt és a nem playoff kompatibilitás miatt egy first round exit, ennyire ne szaladjunk előre, de simán benne van, de hát Chicagóban látni fognak playoff meccset, és mindenki boldog lesz.
Hát ezzel egyet tudok érteni, hogy ez lehetett itt az igazi motiváció. Zoli, te hogy látod így ezt a csapatot? Szerinted kellett-e, szükség volt-e a DeRozan igazolásra, beilleszthető-e ő?
Hogyha azt várottam, hogy erre a kérdésre külön így válaszoljak, mondjuk így az önmaga kontextusában, akkor azt mondanám, hogy nem. Nem volt rá szükség, mert főleg ugye, hogyha úgy gondolom át ezt az egészet, hogy közelebb vitte a majdani bajnoki címhez ez a döntés őket, akkor azt mondom, hogy nem. A playoffhoz nyilván közelebb vitte őket, és én is azt gondolom, hogy meg lesz a rájátszás, de én ugye mindig bajnoki címbe gondolkodok, vagy legalább abban, hogy legyen egy olyan sztár, aki köré lehet építeni, és ugye retoolingolni akármennyiszer szinte. Ugye tudjuk, hogy Chicagóban ez nincs meg, és hát nem jött össze úgy a tankolás az elmúlt években, illetve hát nem is nagyon tankoltak, ugye kimondhatjuk ezt, és ezért én önmagában ezt már elhibázott csapatépítésnek gondoltam bőven a DeRozan igazolás előtt. A Ball igazolás nekem nagyon tetszik, egy nagyon jó játékos, és ha esetleg úgy döntesz majd, hogy teljes rebuild egy-két év múlva, akkor őt simán el lehet cserélni majd nagyon jó értékért. DeRozan nem illik egyszerűen se a keretbe, és mint játékos, ő igazából nem lehet köré tényleg olyan csapatot építeni, amelyik akár Dark Horse Contender lenne. Én esetleg úgy próbálnám minden, hogyha pozitívan próbálok gondolkodni, hogy hogyan lehet a csapat tényleg jobb, és egy potenciálisan jobb playoff csapat, akkor Lavint kell elcserélni valami olyan játékosra, vagy játékosokra, aki hoz a Vucevic-Derozan páros mellé extrát, és most itt elsősorban a védekezésre és a floor spacingre gondolok természetesen, mert egyszerűen ez a fit, Lavin és Derozan egymáshoz viszonyítva borzasztó fit. Mind a kettő egy nagyon gyenge védekezésben, mind a kettőnek szüksége van a labdára a kezében, és hát támadásban is gyakorlatilag hasonló helyekről támadják ugye a gyűrűt, mind a ketten nagyon jól támadják a gyűrűt, sőt, hát az Derozan az, aki igazán jó ebben, Lavin sem rossz, egyébként fejlődött sokat. Ő igen, tud triplázni, de attól még nem óvó játékos. És ez a legnagyobb probléma még igazából az egész helyzettel kapcsolatban. El kéne cserélni Lavint free and D játékosokra, de hát mivel nem fogják ezt megoldani és meglépni ezt a dolgot, ezért masszívan limitált így a plafonjuk jelen pillanatban, ami egy tényleg legeslegjobb eset, és minden jól sikerül egy második körös búcsú.
Igen, és az is érdekel, igen, az már nem tudom, hogy milyen csillagállás kell hozzá, de az is érdekes, hogy talent ugye rengeteg van itt, és mégis ezt mondjuk, meg az is érdekes számomra, hogy tulajdonképpen azért, ha a playmakinget is beleveszem, akkor itt DeRozan a legjobb támadójátékos. És amit Tibi mondott, hogy Ball meg Levin közben meg ugye, nem is tudom, fiatal sztárok gyakorlatilag, vagy a prime-jukba lépő sztárok Levin esetében, nagyon furcsa lenne az, hogy hiába, hogy DeRozan tulajdonképpen a legjobb támadójátékosod, és mégse nála lesz a labda. Tehát ezt akkora edzői kihívás, és annyira fogom nézni, hogy ez hogy oldja meg a Chicago Bulls, nagyon extra. Mit szóltok a Lakershöz? Ugye két fiatalt is sikerült megszerezni, két olyan fiatalt, akit a csapata nem igazán akart. Malik Monkot és Kendrick Nunt. Monkot elsősorban azért nem akarta a Hornets, mert Book Knight lecsúszott hozzájuk a drafton, és így ez a packórer, aki Monk lehetett volna, és akit ennél jóval több pénzért kellett volna a Hornetsnek meghosszabbítani, mint amennyiért ugye a Lakershöz ment, ha valamiért úgy emlékszem, ráadásul, hogy ő minimumért ment egy évre a Lakersbe. Szóval Malik Monk az egyik, és az a Kendrick Nunn, akinek voltak felvillanásai Miami-ban, de aztán se elég jó védő nem volt, se elég jó szkórer nem volt ahhoz, hogy nagyon rendszeresen nagy szerepet kapjon, viszont ez mégiscsak két viszonylag fiatal játékos, akik egyes-kettes poszton tehermentesíthetik egy kicsit támadásban is James-éket. Szerintetek ez egy relatíve jó irány, tehát a lehetőségekhez képest jó irány, vagy ez két fantasztikus igazolás, hogy álltok ezen a skálán, Tibi?
Hát a körülményekhez képest szerintem ez két nagyon-nagyon jó igazolás, és én nántól azt várom, hogy az alapszakaszban tényleg tehermentesítsen, és ő képes is az alapszakaszban szerintem olyan scoringot pályára tenni, nem minden mérkőzésen természetesen, és nyilván sokadik opcióként, ami kelleni fog ennek a csapatnak. Összességében pedig nyilván szerintem nem fitt a csapat egymáshoz, de hát nekik valamit húzniuk kellett, és hát ugye James GM így döntött, hogy jön Westbrook, és hát meglépték. Akiket elvesztettek, KCP-t sajnálom leginkább, ugye Herrel meg Kuzma nem playoff kompatibilis játékos, olyan nagyon nagy szükség nem volt rájuk.
Viszont Caruso az, őt ne felejtsük el, ő azért komoly
Caruso, igen, kapott, csak igen, nem a Westbrook cserébe, igen. Szerintem Caruso-t is pótolni fogják, tudom, hogy szerintem Zoli nagyon-nagyon szereti, ha jól emlékszem. Én egy picit őt túlértékeltnek, picit így a rendszerbarátjának éreztem mindig, nyilván jó játékosról beszélünk. Nagyon izgalmas csapat lesz, én nem fogok nekik szurkolni, én örülök, hogy Westbrook oda ment, mert alapból sem vagyok egy Lakers fan, és ugye Westbrookot meg kifejezetten nem szeretem, úgyhogy én biztos, hogy ellenük fogok menni, de nézni fogom a meccseiket, mert nagyon izgalmas csapatnak néznek ki.
Én is azt gondolom egyébként, hogy a Lakers a lehetőségekhez képest így már nagyon jót húzott ezzel a két játékossal, a kérdés ugye mindig a playoff. Azért az alapszakaszban ez a csapat összességében még úgy meg is lehet nagyjából rotációra. Nyilván egy-két sérülés és végük, de ez sok csapatról elmondható. Zoli?
A legnagyobb problémám még mindig ugye Westbrook. Alapvetően nem hiszek abban, hogy egy Westbrook-LeBron duóval, egy 37 éves LeBronnal és mellette Westbrook-kal bajnok lehetsz. Szóval ez innen indulok ki. De ahogy mondhatok, a lehetőségekhez képest jók ezek az igazolások. Tehát nyilván mit szerettek volna, egy ideális világban oda tudtak volna vinni free and D játékosokat, ez nem jött össze. Free játékosokat tudtak így vinni.
Igen.
Végül a floor spacing az abszolút rendben lehet. Támadásban, ugye ahol idén elég sok problémájuk volt, akár egy egyértelműen fejlődött csapat is lehetnek, viszont nem látom azt át, hogy védekezésben hogyan ne legyenek komoly problémáik. Tehát nem tudom, azt kizárólag tartom, hogy ők top 5-ben maradnak védekezésben. A legjobb, amit szerintem ki lehet hozni ebből a keretből innen, az egy ilyen 7., 8., 9., tehát még ilyen top 10-es, de azért nem feltétlenül elit védekezés, mert egyszerűen Westbrookkal a pályán már önmagában romlott a tavalyi védekezés. Ugye LeBron még egy évvel idősebb lesz, Anthony Davisről tudjuk, hogy mostanában azért sérülékeny, és nem fogja kihajtani a belét az alapszakaszban. Ő nyilvánvalóan a rájátszásra tartogatja majd a védekező potenciáját is, ami ugye nála tudjuk, hogy hihetetlen és gyakorlatilag évvédője szint. De a periméteren gyakorlatilag nem maradt. Nem, hogy jól védekező játékosuk, most már kifejezetten gyenge védőket fognak tudni berakni, és olyan játékosokat kell majd berakni, aki borzasztó védők is. Anton is fog játszani egy 18 percet, 15-18 percet, tudjuk, hogy ő gyakorlatilag mínusz egy ember védekezésben. Bazemore változó védő a pályafutása alatt, de tud nagyon rossz is lenni. Ellington borzasztóan pocsék védő. Talán Horton Tucker meg nyilván nagyon komoly potenciál rendelkezik a védő oldalon, hihetetlen wingspanje van, nagyon-nagyon jó atléta, de hát nincsen triplája neki, viszont az a baj, hogy jelen pillanatban nincsen még gyakorlatilag triplája. Kendrick Nunn ilyen közepes védő, úgyhogy lesznek problémák itt megtalálni a rotációkat, és mondom, ide várom őket ilyen 8, 9, 10, 11, 12. helyre védekezésben, viszont ha ez így lesz, akkor top 3-ba kéne lenni támadásban, amit viszont szintén nem látok. Tehát
igen,
én azt várom, hogy támadásban is és védekezésben is ilyen 8-12-ig legyen a Lakers, ami nem egy elit csapat lenne, ha ez tényleg így alakul. Egy jó csapat, egy playoff csapat, de nem egy elit csapat.
Igen, ezek a veszélyek, amik gyakorlatilag valahogy ezt el kell hárítani a Fogelnek, akivel hosszabbítottak egyébként. Még egy edző érdekesség, Mike D'Antoni, nem tudom, hallottátok-e, hogy New Orleansba kötött ki segédedzőként. Tehát azért ez eléggé hasonlít.
Valami alatt olvasom, hogy ilyen tanácsadó, nem is feltétlenül segédedző, hanem ilyen edzői tanácsadó, nem?
Igen, és ugye emlékszünk arra az igazolásra, amikor Nate McMillan például elment Atlantába, úgyis segédedzőnek, és így bemondtuk évelején, hogy gyakorlatilag edzőnek ment. Szóval szerintem itt azért kicsit biztosítja magát a New Orleans, hogy az új edzője Green, hogyha nem jön be, akkor azért legyen hova nyúlni. Én nekem most van egy ilyen érzésem ezzel kapcsolatban. A Washingtonról muszáj beszélnünk, ugye a Westbrook cserébe is kitárgyaltuk azt, hogy nem jártak ők rosszul, a pikkel sem, nem jártak ők rosszul KCP-vel sem, de most még ugye sikerült Dinwiddie-t is megszerezni, és azért Spencer Dinwiddie, hogyha egészséges, ő, Bill, KCP, ez szerintem ígéretes, ez a csapat jövőre is a playoff környéken lehet, és szerintem jól is építkeznek, hogy Westbrooktól így meg tudtak szabadulni, az mindenképpen bravúr volt. Tibi?
Hát szerintem ők rengeteget erősödtek. Nekem eleve, hogyha csak annyit néznénk, hogy Dinwiddie jött és Westbrook ment, már ez is nagyon-nagyon-nagyon tetszene. Főleg, hogyha Dinwiddie fel tud úgy épülni, és tudja hozni a tavalyi formáját 100%-ba. És bár én se Herrel, se Kuzmát nem szeretem, de szerintem Herrel egy egész jó alapszakasz játékos lesz egy run and gun Washingtonban. Ő azért, hogyha futni kell, picket kell vinni, le kell válni, energiát kell beletenni, akkor alapszakasz szinten egész hasznos tud lenni. Kuzmától pedig azt várom, hogy a padról legyen mondjuk 6-7 meccsből egy olyan nátja, amikor betalálgat, amikor bekuzmáskodja a kosarakat, és van hozzáadott értéke. KCP pedig nekem nagyon tetszik, ugye őt emeltem ki a Lakersnél is, hogy nekem a Lakersnél ő a legjobb veszteség, hiszen ő egy nagyon-nagyon jó 3D játékos. Bármilyen rendszerbe tudott tenni, tényleg jó százalékkal dob, tényleg extrém védekezik, magas a kosárlabda IQ-ja. A Washington egy izgalmas csapat lehet, hát hogy mi lehet a kifutásuk? Playoff első kör, ez lehet a kifutásuk.
Igen. Zoli, gondolom, te se gondolod ezt nagyon másként.
Abszolút, nyilván Bélen múlik minden, hogy úgymond most megint nyugodtabban és egy olyan csapattárs nélkül, aki hát valljuk be, valamilyen szinten visszafogta őt, milyen teljesítményt tud nyújtani. Ha ő egy ilyen playmakingben nem is, de legalábbis pontszerzőként egy Harden-féle Rakit szezont le tud nyomni, akkor nem kérdés, hogy bőven ott lesznek a play-offban, és akár még az 5.-6. helyre is lehet esélyük. Szerintem azért a hazai pályára nem igazán. Ahhoz nagyon sokat kellene a fiataloknak fejlődni, viszont az most meg nem nagyon lesz meg, ugye az a nyári tőség, többen játszottak ugye az olimpián is, Hachimura például. Neki nehéz lesz azért a játékát egy szinten feljebb tornászni, de ha már esetleg ő annyit tesz, hogy védekezésben keményebben koncentrál és intelligensebb játékot mutat, már az is nagy előrelépés lehet. Nyilván Danny dolgozik a játékán folyamatosan, úgyhogy kíváncsian várom, mit tudnak csinálni, és hiszen van még mellettük pár fiatal, akiben lehet lehetőség a Wizardsnál, úgyhogy én is playoffot várok tőlük. Persze, hogyha Billt elcserélik, akkor nyilván változik minden.
Igen. Én nem vagyok ennyire bizakodó, de nagyon tetszenek mégis a cserék és az igazolások a Wizardsnál, viszont azért én azt gondolom, hogy az előző szezon az egy ilyen run and gun alapszakasz csapatnak, aki végül azért a szezon második felébe egészséges tudott maradni, valamilyen úton-módon kedvezett. Na de erről majd, amikor a Washingtonról beszélünk, szerintem részletesebben tárgyalunk. A legnagyobb what the fuck igazolás, nem tudom nektek mi, nekem egyértelműen Robin Lopez 5 millióért a Magichez egy évre. Ugye Robin Lopezzel az a problémám, hogy ő nem annyira rossz, hogy Amir Johnsonkodjon és elmenjen mentornak. Szerintem őt azért játszatni kell, tehát például amikor a Washingtonnak az egyetlen pályán tartató magas embere volt a playoffban, jó, hát szódával meg egy kis ginnel, de azért, hogy úgy mondjam, ő volt az a magas ember, aki vagy azért, mert támadásba hozzá tudott tenni, vagy azért, mert védekezésben nem verték rommá, azért mégiscsak pályán maradhatott. És ez a játékos, ez most úgy megy el Orlandóba, hogy ott van Wagner, hogy ott van Bamba, és hogy ott van Wendell Carter Jr. Semmi értelme nincs.
Szerintem őt ilyen mentor-testőr, Suggs-testőr szerepre hozták. Nem tudok más igazából elképzelni, tehát ennyi. Hogyha valaki meg akarja verni Suggs, akkor jön Robin, hát és megmenti őt.
Ki az, aki miatta nem fog játszani, én erre vagyok kíváncsi, és hogy erre mi a franc szükség volt. Ez nekem teljesen homály, illetve azért John Collins hosszabbítását szeretném még megemlíteni így az adás végére. Azért ez az 5 év, 125 millió, ez nagyon jól hangzik. Tehát, hogy ennyire nem kellett a maxot megadni John Collinsnak, és annak a John Collinsnak, aki minden évében gyakorlatilag fejlődik, mióta az NBA-ben van, én szerintem ez egy szuper szerződés lehet. Nem tudom, mit gondoltok erről.
Szerintem is ez egy nagyon-nagyon jó szerződés, és hogyha John Collins úgy fejlődik, ahogy várjuk tőle, akkor az a szerződés igazából egy nem tudom, egy 3 év múlva lehet majd nagyon durván extra. Azért olyan nagyon nem lepett meg. Ugye beszéltük, nem tudom melyik adásban, hogy ugye mit csinálnánk vele, megtartanánk vagy nem. És mondtam, hogy én nagyon-nagyon szeretem, amikor egy franchise úgy építkezik, hogy ahogy a talentjeit megpróbálja megtartani, és velük próbál a csúcsra jutni. Nekem ez nem meglepetés, és hát az összeg az meg tényleg nagyon jó, hiszen Collins, hogyha tényleg fejlődik, ő lehet egy 30 milla pluszos játékos idővel bőven. Lopez, én meg gyakorlatilag ugyanezt a poént akartam én is elsütni, bár én nem tudtam volna, hogy hívják a kabala figuráját a Magicnek, úgyhogy köszönöm szépen, Szóli, hogy ezt lelőtted.
Collinsnak ez a Simmons és Murray féle 136 millió lett volna max, ugye, vagy 139 talán? Az lett volna szemnek.
Szerintem most ugye, már több, mert ugye most már magasabbról indul, tehát az inkább
140 valamennyi, talán 5-140 valamennyi. Ahhoz képest igen, azért elég jót spóroltak, több mint 20 milliót akkor. Collins nem ér annyit nyilván jelen pillanatban, mint amennyi a szerződése, de hát nagyon fiatal, és ugye lehozott már egy 20-10-es szezont az NBA-ben. Mi tudjuk, hogy mai NBA-ben talán már nem is, azt akartam mondani, hogy túlértékelt, de most már pontosan tudjuk, hogy egy 20-10 az nagyon sok mindent jelentett, úgyhogy nem vagyunk úgymond, nem babázunk le tőle, mint a 90-es évek végén, 2000-es évek elején tettük, hogy úristen 20-10. De hát tényleg egy olyan magas, aki triplázó, jó atléta, igen, nem jó védő, de hát ha egyszer egy közepes lehet.
Hát szerintem ebben a rájátszásban már bőven közepes fölötti védő volt.
Inkább ilyen közepes szinten előném, mert azért voltak gyengébb meccsei. Hát azt tudjuk, hogy soha nem lesz teljesen elitvédő, mert ugye a teljesen elitvédők azok már fiatalabb korukban azok. Megvan hozzá úgymond az agyuk, és nem csak a tehetség úgymond, hanem az akarat is. Neki ez soha nem lesz meg, de ha ő támadásba eléri ezt a B-opció, nagyon jó bajnok esélyes csapatban B-opció szintet, amúgy ez a 25-27 pont, és nagyon jó százalékkal, és megcsinálja a kicsi dolgokat is, és emellett mondjuk egy erős közepes védő, na akkor az nagyon-nagyon érdekes lesz, és hát nyilván ez a lehető legjobb esetőség ennek a szerződésnek is neki, mint játékosnak, hogy egy bajnoki csapatban a második legjobb.
Azt hiszem, hogy átbeszéltünk mindent, ami így fontosabb, de persze kimaradhattak apróságok, be fogjuk pótolni, kedves hallgatók. Ha mégis nagyon kíváncsiak lennétek egy-egy speciális igazolással kapcsolatban, vagy a pénzügyekkel kapcsolatban a véleményünkre, akkor mindenképpen írjatok ránk, akárhol, tehát akár Patreonon, akár Facebookon. Tibi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és végre aludhatunk. Ma még ugye lesz a női döntő, azt is ajánlom mindenkinek, aki szereti a kosárlabdát, mert nagyon izgalmas, kuriózó mérkőzés várható.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi.
Zoli, mi pedig akkor valamikor Patreon postaládázunk, csak lehet, hogy te jövő héten még nem leszel, mert hogy lesz egy kis szabadságod?
Igen, ugye most a derekam nem azt mondom, hogy jó állapotban van, de most fejlődött, ugye kaptam több kezelést, kaptam injekciókat, szteroidot is. Most be vagyok szteroidozva, így fogalmazhatok. Még izmot nem sikerült építeni, és hát elmegyek egy ilyen wellness intézménybe, ami nincs egyébként tőlem messze, körülbelül ilyen 4 utcára van ugye Becsésen, de ott leszek úgy néz ki egy hetet, és ott minden nap lesz masszázs, meg ilyen gyógyfürdő, stb., és igyekszem odafigyelni mindenre, hogy kicsit javítsuk ugye a helyzeten, és hát onnan maximum telefonnal tudok majd lenni, ha tudok, megbeszélhetjük végül is, úgyhogy nem zárom ki teljesen, de legkésőbb ugye jövő hét után, vagy jövő hétvégén szerintem már akár szombaton felvettünk egy adást, és remélhetőleg addigra sikerül visszakapnom ugye a keverőt is. Igyekszem telefonálni ezzel kapcsolatban is, bár Gábor ma megerősített, hogy egész jó volt a hangom ezzel a kamera mikrofonnal, egyébként hihetetlen, hogy a kamerának jobb egyébként a mikrofonja, mint a headseté, amit vettem, úgyhogy ja, ez a helyzet, mindenesetre örülök, hogy itt lehettem, mint mindig. Szia, Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, jövünk tehát, amikor tudunk, és hamarosan, tehát egy másfél héten belül elindul majd a csapatok nyarának értékelése, illetve ugye az egyben egy jövőváró is. Úgyhogy készülhetnek majd azok a kedves vendégeink is, hogyha hallgatják ezt, akiket rendszeresen csapat specifikusan hívunk meg, mert hogy az előző nyáron erre rohadtul nem volt időnk, és ilyen hármasával szedtük a csapatokat. Most azért valószínűleg végig tudunk menni, ha nem is minden tekintetben egyesével, de nagy részt. Úgyhogy legalábbis erre készülünk, lesz bőven programunk. Nektek addig minden jót, kedves hallgatók, hamarosan jövünk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.